a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy a különböző vallási hagyományok hívői közösen munkálkodjanak a béke, az igazságosság és az emberi összetartozás védelméért és előmozdításáért, kéri Leó pápa októberi ima szándékában. Eszterházy Károly születésének 300. évfordulója tiszteletére szerveztek emlékülést Egerben, a megyeházán. Ternyák Csaba egri érsek jeles elődjét méltatva elmondta. Eszterházy nem csak az Egri Főegyház megye püspöke volt, hanem Heves és Külső Szolnok vármegye főispánja is, kiemelte. Fontos, hogy ismerjük elődeinket, mert mércét jelentenek számunkra. A püspök közel 4 évtizeden át szolgálta a hatalmas kiterjedésű egyházmegyét, a közügyeit, s ez sok erőt kívánt. Egyetemi álma 250 év elteltével vált valóra, de már akkor stabil alapokat teremtett ennek. Arra is gondja volt, hogy a tudomány mellett a hit is teret kapjon, ezért a könyvtár és a csillagvizsgáló mellett kápolna is helyet kapott az egyetemi házban. Demeter András, a Heves vármegyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi főosztály vezetője előadásában történelmi kitekintést tett. Úgy fogalmazott, az életmű megértéséhez a század gondolkodását és az Eszterházy család szellemiségét is meg kell ismerni. Bemutatta Eszterházy Károly életútját, tanulmányait és papi pályáját egészen az egri püspöki kinevezéséig. Majd Löffrer Erzsébet, az érseki vagyonkezelő központ, könyvtár, levéltár és múzeum emeritus igazgatója Eszterházy Károly lelkipásztori arcélét is bemutatta. Mint mondta, rendszeresen tartott vizitációkat, sorra járta az egyházmegye plébániáit. Megemlékezett a kor kiemelkedő művészeiről, építészeiről, tudósairól, Helmiksa, Markot Ferenc, Fellner Jakab, akiket Eszterházy püspök hívott Egerbe. Megújult a fix 3%-os Startolj rá applikáció. Az új kombinált kalkulátorral személyre szabottan állíthatóak össze a különféle támogatási lehetőségek, írta a miniszterelnökség parlamenti stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Panyi Miklós bejegyzése szerint a fix 3% Startolj rá applikáció frissítése nyomán új exkluzív funkciók jelentek meg az alkalmazásban. A kombinált hitelkalkulátor segítségével több, államilag támogatott hitel együttes igénylésének lehetősége is ellenőrizhető. Így személyre szabottan állíthatók össze a legkedvezőbb támogatási lehetőségek. Ez jelentős segítséget jelenthet, amennyiben a fix 3%-os lakáshitel igényléséhez további önerőre vagy hitelkeretre volna szükség. Ebben segíthet a munkáshitel, a gyermekvállalásban gondolkozóknak pedig a babaváró kölcsön mellett a csok plusz és a falusi csok is, tette hozzá. A leghatározottabban fel kell lépni a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen, hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter az M1 aktuális csatornán. Elmondta, a kórokozó már 15 borvidéken jelen van, ezért átfogó, összehangolt cselekvést kell megvalósítani ahhoz, hogy megfékezzék, megállítsák, eltöröljék, megszüntessék a betegséget. A fertőzés elleni védekezést és megelőzést nem lehet halogatni, jelentette ki Nagy István. Kifejtette, az éghajlatváltozásnak köszönhető, hogy Magyarországon is megjelent a betegség. A szőlőültetvényekre a fertőzés délről érkezett, és egyre északabbra halad. Ezért van, hogy elsőként Zala vármegyét, majd a dél-balatoni borvidéket és a Badacsonyt érintette. Nagy István hangsúlyozta, a témában a kormány átfogó cselekvési tervet fogadott el. Most a legfontosabb a felderítés, hogy tudni lehessen, hol van fertőzés. Ősszel a legfertőzöttebb területeken, tavasszal pedig az ország egész szőlőültetvényein államilag végrehajtott permetezést végeznek. Végül az időjárásról. a felhős tájakon szakadozottá válik a felhőzet, a derült részeken pedig sok gomoly felhő képződik, de ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki rövid életű zápor. Ezzel párhuzamosan kora délutántól összefüggő fátyol felhőzet vonul fel, délkeletről, keletről. Sokfelé megélénkül, olykor megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet 10 és 15 fok között várható, késő estére 4-10 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Remény Zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola rádiósainak nevében. Műsorunkban beszámolunk az elmúlt hónapok eseményeiről, majd interjút hallhatnak új iskola lelkészünkkel, Kubik Zsolt atyával. Tartalmas időtöltést kívánunk! Elsőként rövid híreimben beszámolunk az elmúlt hónapok történéseiről. Tanévnyitó szentmise.
Szeptember 2-án hagyományainkhoz híven a Szent László templomban szentmisével nyitottuk meg az új tanévet. Az ünnepélyes szertartást dr. Novák István plébános atya egyetemi rektor helyettes vezette. Az idei tanév mottója: jöjjetek, imádjuk az Urat. Kis Gábor igazgató úr köszöntő beszédében arra bátorított a diákjainkat, hogy mindig törekedjenek a legjobbra, keresztény értékeiket a mindennapokba is éljék meg. Emellett köszönetet mondott a szülőknek is, akik megtisztelték bizalmukkal iskolánkat, és gyermekeik oktatását, nevelését a Széchenyiben tanító pedagógusokra bízták. Intézményvezetőnk továbbá kiemelte, hogy a szeretet, az egymás iránti tisztelet, az együttérzés mind olyan alapelvek, amelyek mentén a keresztény embernek, így tanulóinknak is élnie kell.
Kadétok jelentkeztek önkéntesnek.
Iskolánk három honvéd kadét képzésben résztvevő tanulója, Kleszó Zsófia, Kristall Leonóra és Sipos Milán csatlakozott az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálathoz. Ünnepélyes keretek között iskolánkban írták alá a csatlakozási szándékukat kifejező jelentkezési lapot, majd a szerződést. Szeptember 17-én Horvátné Halász Klára őrnagyasszony nyitotta meg az eseményt, ahol köszöntötte a jelenlévő tanulókat, szüleiket, meghívott vendégeinket és az iskola vezetést. Majd Kubik Zsolt káplán atya, illetve Kis Gábor igazgató úr mondott köszöntőt. Az ünnepség végén a résztvevők, a kadét diákok önvédelmi és kutyás engedelmességi bemutatóját tekinthették meg.
Széchenyi napi megemlékezés.
Szeptember 20-án születésének 233. évfordulója alkalmából iskolánk megemlékezett gróf Széchenyi Istvánról, intézményünk névadójáról. A Bálinné Tóth Éva tanárnő által összeállított és a 14. B-osztály tanulóinak részvételével előadott színvonalas zenés rádió műsorban a diákok felelevenítették a legnagyobb magyar érdemeit, hazánk érdekében tett erőfeszítéseit. A megemlékezés alatt Kis Gábor iskolánk igazgatója és Kubik Zsolt, a Szent László plébánia káplán atyája a diákönyvkormányzat képviselőivel megkozorúzta a díszudvarunkon elhelyezett Széchenyi szobrot. A nap további részében tanulóink játszották a főszerepet, akik többek között műveltségi, helyesírási, kereskedelmi, környezetvédelmi és kresztutóban, valamint szkanderben, fekvenyomásban, kötélhúzásban, labdarúgásban, asztali teniszben mérték összetudásukat és erejüket.
Kulturális örökség napja.
Szeptember 21-én a Kulturális örökség napján ismét Budapestre látogattunk. A színes kínálat közül a diákok a kőbányai pincerendszer és az egykori Károlyi Almási bérpalota megtekintését választották. A kőbányai pincerendszer érdekessége, hogy 32 méter hosszan terül el a városrész alatt, illetve már az 1200-es években létezett. Használták boros pinceként, óvóhelyként, élelmiszerek tárolására, illetve a Dréhes sörgyár a sörök tárolására és az árpa csíráztatására. Ezután a Dréher villába látogattunk, ahol megismerkedhettünk a Dréher család életével. Következő állomásunk Ferencvárosba vezetett. Az egykori Károlyi Almási bérpalota építészeti sokszínűségét csodálhattuk meg. Az épület minden részét, lakását, udvarát Ybl Miklós tervezte, melyet 1875-re készítettek el.
Hittantábor a Dunakanyarban.
Október 7-től 9-ig iskolánk néhány tanulója hitoktatóik vezetésével háromnapos hittantáborban vett részt a Dunakanyarban. Diáktársaink szálláshelye a Váci Kalászházban volt. A tanulók Vácon megtekintették a Nagy Boldogasszony székesegyházat, a Diadalívet, a Püspöki palotát, a Március 15-e teret, a Fehérek templomát, a Tragori Ignác múzeumot, sétáltak esténként a Dunaparton, illetve Nagymarosról kompal átutaztak Visegrádra is.
Hőseink, akik életüket adták Magyarország függetlenségéért.
Magyarországon és a magyarok által lakott területeken 2001 óta október 6-a nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári hadi törvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Október 4-én az Iskola Rádión keresztül sugárzott műsorban diáktársaink méltóképpen megemlékeztek az aradi vértanúkról, míg iskolánk aulájában a kivégzett főtisztek fotói mellett egész nap mécsesek égtek.
Közösen imádkoztunk a világ egységéért és békéjéért.
Iskolánk is bekapcsolódott a szükséget szenvedő Egyház Nemzetközi Segélyszervezet kezdeményezésére 2005-ben életre hívott 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kampányba. Október 18-án a 9. A-osztály tanulói hitoktatóikkal közösen iskolánk kápolnájában imádkoztak a világ békéért és egységéért.
Kispapok és nővérek látogatása iskolánkban.
Október 22-én az Egri Redemptoris Mater Szeminárium és az Érseki Papnevelő Intézet kispapjai Ferences nővérekkel kiegészülve hivatást ébresztő napot tartottak iskolánkban. tornatermi megnyitót követően a lánytanulók a nővérekkel, a fiútanulók pedig a kispapokkal töltötték el igazán tartalmasan a délelőtöt. Diáktársaink betekintést nyerhettek a papnevelő intézet mindennapjaiba, megismerkedhettek hivatástörténetekkel, játékos vetélkedők során nyereményekkel gazdagodhattak, kérdéseikre válaszokat kaphattak. A rendezvény azt a célt is szolgálta, hogy a diákokban még jobban felébredjen a hivatástudat, az életcél és az erkölcsös keresztény életszemlélet.
Emlékezés 56 hőseire.
Szintén október 22-én emlékeztünk 1956 hőseire. A Nyesténé, Nagy Krisztina, valamint Lakatos Etelka tanárnők által összeállított színvonalas rádióműsorban diáktársaink felidézték az októberi forradalmunk eseményeit, méltóképpen megemlékezve azokra a fiatalokra, akik életükkel fizettek hazánk szabadságáért, függetlenségéért.
Jövő tervező nap a Széchenyiben. Október 24-én pályaorientációs napnak adott otthont a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképző iskola és gimnázium, melyen mintegy 600 általános iskolai diák vett részt. Az eseményt iskolánk, valamint a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara közreműködésével. A rendezvény ünnepélyes megnyitóval kezdődött, majd dr. Fekete Zoltán, városunk polgármestere mondott beszédet. Utóbbi arra bíztatta a fiatalokat, hogy választanak jó szakmát, azt jól sajátítsák el, tanulják meg, mivel szakma nélkül nehéz boldogulni. A folytatásban Kis Gábor, iskolánk igazgatója osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Hangsúlyozta, egy jó szakma segít abban, hogy a diákok megvalósítsák az álmaikat, hogy boldoguljanak az életben, és hogy olyasmit csináljanak, amit igazán szeretnek. Ezt követően Kubik Zsolt, iskolánk lelkésze mondott köszöntőn, majd Tóth Ádám Zoltán, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési szakigazgatója osztotta meg gondolatait. A folytatásban Konfár Mónika beszélt a Honvéd Kadét programról, melyről egy kis filmet is megnézhettek a pályaválasztás előtt álló fiatalok. Az ünnepélyes megnyitó után 8 technikumi és 10 szakképző iskolai képzéssel ismerkedhettek meg a rendezvényen résztvevők. Iskolánk tanulói és dolgozói érdekes és változatos programok keretében mutatták be képzéseinket. A pályaválasztás előtt álló tanulók lehetőséget kaptak arra is, hogy közelebbről megismerjék azokat az eszközöket és gépeket, melyekkel az intézményünk által kínált képzések során találkozhatnak és dolgozhatnak.
Műsorunk következő részében interjút hallhatnak Kubik Zsolt atyával, aki a Mezőkövesdi Szent László plébánia káplánja, emellett pedig iskolánk új lelkésze. Zsolt atya, új misés papként Mezőkövesd az első szolgálati helye. Milyen elvárásokkal érkezett városunkba?
Nagyon nagy várakozással érkeztem meg ide, Mezőkövesd településére, és hát ugye ezen belül a Szent László plébániára. Nagyon izgalmas számomra, hiszen tényleg ez az első helyem káplánként. És hát ugye a várakozások, igazából próbálom azt tenni, amit a Jóisten megkíván tőlem, hogy az ő szócsöve legyek, híd legyek az emberek és Isten közt. És hát azon belül meg pedig igazából a fantáziámon múlik, hogy tényleg hogyan tudom ezt teljesíteni, akár iskola lelkészként, ott a diákokkal, vagy éppen a tanárokkal, igazgatósággal, büfésnénivel, takarítónénivel, vagy éppen focipályán, amikor elviszem a minisztránsokat a stadionba, vagy éppen, ha itt templomban teljesítek szolgálatot, szentmisék, akár keresztelők, vagy éppen a temetés, mert ugye ez is hozzátartozik, vagy éppen a kórházban, amikor járok a betegekhez, vagy akár amikor az idős otthonokban járok, 3 idős otthonba, úgyhogy megvan itt a lehetőség, nekem kell kitartani, és tényleg nem elveszíteni azt az első szeretetet, amelyet megtapasztaltam még annó.
Az Úr hívó szava mellett kik voltak azok, akik inspirálva hatottak őre, hogy a papi hivatást válassza?
Azért volt több személy is, hál' Istennek, de az első, akit ki szeretnék emelni, az a volt plébánosom, Juhász János atya, akit az egyházmegyében csak Boxi atyának ismertek, hiszen cigány származású pap volt, és én is cigány származásúnak vallom magam, én is cigánysoron nőttem föl otthon Hidvégardóban, és számomra az imponálta, hogy ő tevékenykedett papként. És tényleg mindenki szerette őt, közösségi ember volt, szervezte a közösségeket, ifis közösséget, jártunk zarándoklatokra, és egyszer elgondolkodtam az egyik szentmise után, hogyha ő papként tud tevékenykedni, hát akkor belőlem miért ne lehetne pap? Nyilván ez volt az első gondolat, ami úgy magamtól jött, de hiszem azt, hogy már ebben is benne volt a jó Istennek a keze, és aztán szépen ráéreztem arra, hogy ez nem csak az én akaratom, hanem a jó Istennek az akarata is. És tényleg utána sok ember segítségét meg tudtam tapasztalni, akár intézményi szinten, iskolákba, általános iskola, gimnázium, aztán ugye a szeminárium, ott is egy támogató közegre leltem, és hát hál' Istennek, érsek atya fölszentelt, és papként tudok most már tevékenykedni.
Papi elmondata, ha a tengereken kelsz át, veled leszek, és a folyókon nem borítanak el. Ha tűzön kelsz át, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. Izajás próféta e szavai mit sugalnak önnek?
Nagyon hosszú papi elmondat, még akkoriban meg is szóltak érte, nyilván viccesen, de hogy miért ilyen hosszú mondatot választottam, és hát volt több mondat is a Szentírásból, viszont ez nekem nagyon megragadt. És nem is csak az egyik része, vagy a másik része, hanem úgy unblock az egész, amit úgy fel is olvastál. Igen, valahogy megtapasztaltam a jó Istentől, hogy ha mellette vagyok, meg ha kitartok mellette, bármi is legyen, akkor annak meg lesz a gyümölcse. Ha tűzön kelsz át, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. Ha tengereken kelsz át, nem fog befödni a tenger, nem fogsz megfulladni, hanem tényleg ki tudsz tartani az úton. Azért én is úgy megtapasztaltam egy-két dolgot. Nyilván voltak akadályok, voltak nehézségek. Hál' Istennek nem a családon belül, a családom az nagyon elfogadó volt, és abszolút támogattak a hivatásomban. Inkább a családomon kívül voltak bizonyos események, amikor úgy meg kellett küzdenem azzal kapcsolatban, hogy most tényleg a papi hivatás az én utam, vagy egy teljesen más irányt kell keresnem. És valahogy a jó Isten mindig meggyőzött engem, hogy jó úton vagyok, és jó úton járok. Nagyon küzdelmes út, nagyon sokat kell szenvedni vele, jó értelemben, de tényleg gyümölcsöző. És hát ezért is választottam ezt a jelmondatot, mert úgy tükrözi azt a valóságot, amelyet én eddig megtapasztaltam, és serkent arra, hogy a jövőkben is lesznek nehézségek. Lesznek akadályok, lesznek küzdelmes pillanatok, de hogyha jó Istennel járom együtt az utat, és nem csak az én saját erőfeszítésemből próbálok valamit csinálni, akkor igazából jó úton haladok, és ezt a jó Isten majd gyümölcsözővé teszi.
Élete egyik meghatározó pillanata lehetett a Szentatyával való találkozása. A Ferenc pápától kapott áldása milyen hatással van papi szolgálatára?
Meghatározó pillanat volt kétségtelen, hiszen akkor másodjára voltam Rómában, de így kifejezetten a pápával találkozni most először volt így alkalmam. Nagyon izgultam, megmondom őszintén, hiszen ez egy ilyen hirtelen dolog volt. Már csak abból kifolyólag, hogy mi nem ott ültünk volna az első sorba, hanem valamennyivel hátrébb ültünk, és akkor ott foglaltunk helyet, de hát láttuk azt, hogy több szeminarista azért előrébb megy, mi pedig ott vagyunk hátul. Előjáró atyának szóltunk, hogy hát atya, tessék már elintézni valahogy, hogy mi is valamelyest előrébb üljünk, de hát nem számítottunk rá, hogy rögtön az első sorba ültetnek minket, és tényleg, amikor bejött Ferenc pápa, akkor mintha nekünk mondta volna a tanítást, annyira ilyen jó érzés volt, és aztán láttuk, hogy föláll a székből, beleül a kerekesszékbe, és akkor szépen elmegy baloldalt, és akkor jön végig lefelé. És akkor realizálódott bennünk, hogy Úristen, velünk is kezet fog fogni, és hát valahogy készültünk rá, hát nem tudtunk úgy ámlok felkészülni rá, de hát azt a pillanatot megélni, és tényleg azok a képek, amelyeket sikerült megszerezni a Vatikánnak a honlapjáról, igaz, nem volt olcsó mulatság, de megérte minden pénzét, és tényleg ezek számomra egy ilyen olyan pillanatok, amiket soha nem fogok elfelejteni. Szentatyával találkozni, kezet fogni vele, azért az nem kis dolog.
Megszólítható akarok lenni, az már utat jelent a mélyebb kapcsolat felé, de nekem is nyitnom kell. Nyilatkozta korábban. Pontosan mire gondolt atya?
Talán elsősorban arra, hogy rögtön az embereket, legyen az diák, legyen az felnőtt ember, legyen az kereső ember, legyen az hívő vallásos ember, talán rögtön nem teológiai fogalmakkal, illetve ilyen nehéz szavakkal kell bombázni, hanem elsősorban azt kell megmutatni, hogy engem hogyan érintett meg az Isten. És ahogy élem az életemet az Istennel, az jó. És élhető. És hogy lehessen ez egy válasz két út között. Az Istennel való út, vagy az Isten nélküli út. És hogy lássák azt az emberek, hogy igazából az Istennel való út, az nem olyan, mint amit sokszor elképzel az ember, meg talán a média is közvetít, hanem valóban egy izgalmas út, egy életteli út, egy boldog út, attól függetlenül, hogy néha vannak nehézségek, amiket említettem, de valóban ez egy jó, meg szép út, meg hát nyilván az örök üdvösség felé haladunk, és ebben a célban éljük az életünket. És én valahogy erre gondoltam, hogyha talán az én személyemen keresztül sikerül valamit elhinteni az emberekben, hogy van Isten, hogy jó az Isten, hogy szeret az Isten, akkor aztán utána ebből ki lehet indulni, és aztán lehet tovább haladni. Lehet utána beszélgetni, lehet utána kérdéseket föltenni, hogy most, atya, van valami problémám? Atya, egy ilyen meg olyan dolog van a családomban. Van-e erre valami gyógymód idézőjelben, vagy valami segítség? És aztán úgy ez szépen kiforja magát. Itt is az fontos, vagyis szerintem fontos, hogy nem kell mindent nekem megtenni. Ott van az Isten, meg ott van a Szentlélek. Nekik is hagyni kell valamit, ne csak én dolgozzak, sőt, leginkább ők dolgoznak, hogy tényleg ők érintsék meg az embert. Nyilván lehet, hogy a személyem az fontosnak tűnhet, de hogy ők az origópont.
Sok-sok teendője mellett szeptember 1-től iskolánk lelkészi feladatait is ellátja. A jövőre nézve, miket tekint a legfontosabb feladatoknak intézményünkben?
Talán azt, hogy valahogy bekapcsolódni az iskolának a körforgásába, hogy ott tudjak lenni bizonyos pillanatokban, nyilván nem csak akkor, amikor rendezvény van, vagy valami ilyesmi, mert persze akkor jó, de amikor a szürke hétköznapok vannak, akkor is ott tudjak lenni. Nyilván ezt nehezen tudom most jelen pillanatban megoldani, hiszen elég sok lelkipásztori feladatom van, tényleg, amit mondtam is, idősek otthonába járok, nem is egyben, hanem háromba, kórházba járok, temetés, keresztelés, esketés, tényleg azért vannak feladatok, és ez úgy elveszi az időt, jó értelemben, mert tényleg ugye a lelki pásztorkodásra tudok foglalkozni, de az iskolába is fontos lenni, hiszen ha nincsen ott papi jelenlét, akkor ezt a közvetlenséget, amiről előbb is beszéltem, azt azért nagyon nehéz építeni. Úgyhogy hát igyekszem első fokon így megoldani, hogy valahogy személyesen jelen lenni az iskola életébe, és aztán utána majd lehet folytatni a következőket.
Iskolánk névadója Széchenyi István. A néhai gróf szerint szíve és lelke vallásában minden becsületes ember megegyezik, csak a formák különböznek, ahogyan az Istent imádják. Egyetért atya Széchenyivel?
Nekem volt alkalmam a Széchenyi mauzóleumba ellátogatni, még talán káplán találkozó volt, igen, és ott imádkoztunk egyet, és nem is akármit, hanem Széchenyinek az egyik imáját imádkoztuk, és abban is valamilyen hasonló megfogalmazás volt. Igen, azért a formák változnak, de a törekvés az talán egy. És egyfelé haladunk, egy cél lebeghet szemünk előtt, ugye az örök üdvösség, meg hát a Istennel való bensőséges kapcsolat, viszont ugye ezt itt a földön kell már kialakítani elsősorban, és aztán utána lehet tovább tekinteni. Igen, azért egyet lehet érteni Széchenyivel, hiszen ő is egy nagyon vallásos ember volt, vallásos volt a családja is alapvetően. Én egyet tudok érteni vele, nyilván itt meg a formák, azok meg pedig sok és különböző, szokták mondani minden egyes ember más, mindenki máshogy találja meg az utat az Isten felé. Ez még talán számunkra egy ilyen kis intő dolog is, hogy merjük bátran keresni azokat a formákat, meg azokat az utakat, amelyek a jó Isten felé irányítanak minket. Úgyhogy ez talán egy jelzőtábla is ez a mondat.
Köztudott, hogy atya szenvedélyesen vonzódik a labdajátékokhoz, különösen a labdarúgáshoz. Gyakran mondják, hogy a futball egy vallás, minden focipálya pedig egy templom. Lát-e valamilyen párhuzamot a futball és a vallás között?
Igen, azért a foci az meghatározó az életemben. Annó még játszottam is megyekettes szinten kapusként, és hát azok boldog pillanatok voltak, boldog hónapok voltak. Nyilván nem voltunk annyira eredményesek, de úgy élveztem a játékot, és élveztem azt, hogy tudok védeni. Igen, azért el tudunk jutni egy olyan szintre, amikor már szinte vallássá növi ki magát a futball, és nagyon nehéz olykor ezt levetkőzni, viszont megtanítja azt a futball szerintem, hogy közösségben hogyan tudunk élni. És Jézus Krisztus is nem csak maga járt az egész környéket, mint egy magányos farkas, hanem ő is közösséget szervezett, hogy együtt tudjuk megélni az Isten gyermekségünket. Valamilyen szinten a futball erre tud tanítani, hogy egy közösségben legyünk, hogy egy közösségben éljük meg azt a szeretetet, most a fociban ugye a futball szeretetet, ami úgy manifestálódik akár egy sportmérkőzésen, egy közös tévés meccsnézésen, stadionban. Úgyhogy tényleg abszolút egyet tudok érteni vele, viszont ugye ennek is megvan a másik oldala, amikor már ez a teljes fanatizmus, és igazából csak a foci van és más nem, azért úgy van egy határ. Én is megértem ezt az oldalát, azért is tudom ezt mondani, hogy ennek is megvan a túlzása, de hogyha egy bizonyos határmestjén belül mozgunk, akkor tényleg a sportnak a szeretete azért megtaníthat a közösségben való szeretetre, támogatása, és aztán ebből kifolyólag meg pedig az Istennel való szeretetre is.
Szokott-e imádkozni a kedvenc csapat a győzelméért?
Hát igen, mert azért szükség van a csapatnak az imára, eléggé. Igen, szoktam, viszont próbálom azért reálisan is tekinteni a dolgokat, hogyha tényleg egy olyan csapat ellen játszik az én kedvenc csapatom, amely nagyon erős, akkor nyilván azért imádkozok inkább, hogy ne sérüljön le senki se, meg hogy tényleg helyt álljon a csapatom, de hát nyilván, hogy olyan meccs van, amiben úgy elvárható a győzelem, akkor azért illő és üdvös a győzelem a csapatom részéről. Azért az imáimba szoktam foglalni, meg hát nem csak a klubfocit, hanem úgy a válogatott focit is, hiszen az is nagyon fontos, főleg akár nemzeti szinten is azért nagyobb benyomás kell, mint akár egy klubfoci.
Zsolt atya, köszönjük, hogy időt szentelt ránk. További sikeres és eredményes munkát kívánunk önnek. Isten áldása kísérje további útját, szolgálatát.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket, amivel végig kísérték műsorunkat. Bízunk benne, hogy képet kaptak az iskolánkban zajló életről és a diák életet színesítő programokról. Legközelebb is számítunk érdeklődésükre. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával, dr. Pető Katalinnal és Faludiné Majoros Zsuzsannával az Ószövetségi Noémi és Rút történetéről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön. Nagyon különleges történetről fogunk beszélgetni, amit a következő adásban is folytatni fogunk, hiszen kicsit hosszadalmasabb ez a történet, illetve megéri, hogy beszélgessünk róla. De még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, engedjétek meg, hogy felolvassak nektek egy idézetet. Miután felolvastam, azt is el fogom árulni, hogy honnan is van ez az idézet, illetve mivel kapcsolatban szeretném ezt most nektek felolvasni, az idézet. Ne kérj engem, hogy elhagyjalak téged, vagy elmenjek tőled, mert ahova mész, oda megyek, és ahol laksz, ott lakom. A te néped az én népem, és a te Istened az én Istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg, és ott temetnek el. Ehhez az idézethez egy nagyon személyes élményem kapcsolódik, hiszen amikor az esküvőnket szerveztük a férjemmel, akkor tulajdonképpen kerestük a meghívóra megfelelő idézetet, és szembe jött velünk ez az idézet, ami szerintem nagyon-nagyon szépen kifejezi a házastársi hűséget. Az idézetnek a szövegezése azért elárulja, hogy ez az Ószövetségből van ez az idézet. Egy nő mondta egy másik nőnek. Mégpedig egy menny mondta az anyósnak, de teljesen megállja a helyét tulajdonképpen egy házassági meghívóként és egy meghívónak a részeként is. Hát ma róluk lesz szó, Noémiról, Rútról, Rút könyvéről fogunk beszélgetni. Egy picit menjünk vissza az időben, hogy hol is járunk, milyen szituációban is kell a Rút könyvével kapcsolatosan beszélgetnünk. Hát ugye a bírák korában vagyunk. A mi történetünkben is egy idegen nép szerepel a zsidó nép mellett, ők voltak a moábiták. Ugye a moábiták Izrael fiainval legközelebbi rokonságban álló törzs volt. Lótot tartják az ő ős atyuknak. Igazából a két nép között ellentét volt, ugyanúgy, mint ahogy Sámson és a filiszteus lányok között, hát ugye a zsidó fiúknak is megtetszettek a moábita nők, és azért gyakran előfordult, hogy házasságok köttettek, de a zsidók úgy tartották, hogy ha valaki egy ilyen nőt vette el feleségül, akkor még a tizedik nemzedék sem számíthatott Izrael fiai közösségéhez tartozónak, mégis gyakori volt a házasságkötés közöttük. Ugye ezek a népek, a moábiták is pogány isteneket tiszteltek, és ezért is volt talán a sok ellentét. Meg gondolom, hogy a kultúrájukban is különböztek egymástól, és ezért nem igazán szerették a zsidók a moábitákat sem. Tehát az előzmények között ezt is megemlíthetjük, hogy itt egy idegen nép területére fognak majd elvándorolni a könyvünknek a hősei, Rút könyvének a hősei. A másik előzmény, hogy az éhínség. Ugye erről is már többször beszéltünk, az elmúlt alkalmakkor nagyon gyakran előjött, hogy ahol ugye a zsidó nép élt, ők ugye egy vándorló nép voltak, és hát ha megnézzük ugye a térképet, akkor hát ők a pusztaságban éltek, nem egy teljel mézzel folyó vidéken, oda majd csak kerültek egy idő után, és gyakran volt éhínség azon a területen, ahol éltek, és hát a kiindulási helyszínünk pedig Betlehem. És itt Betlehemben él Elimelek a feleségével, Noémival és két fiúkkal, Mahalonnal és Kelionnal, és ugye az éhínség miatt el kell vándorolniuk Moab földjére. Ez ugye egy idegen föld, idegen nép, idegen istenek, mégis befogadják őket. Mégis le tudnak telepedni. Nyilván ez egy gazdagabb terület volt, és hát ugye itt letelepedhettek, illetve élelmet is tudtak szerezni. Egy idő után
meghal a férj, Elimelek, és hát aztán ugye az ő felesége Noémi egyedül marad, de ott van a két fiú. És ez a két fiú felnőnek nyilván, és Moábita feleséget szereznek maguknak, Orfát és Rútot. 10 év után a két fiú is meghal, és Noémi egyedül marad, hát azt mondhatjuk, hogy a két menyével, ugye Orfával és Rúttal. Picit álljunk itt meg a történetben, beszélgessünk egy kicsit Noémiről. Ugye mindegyik nőről, akiről beszélgettünk idáig, ugye a nevüknek azért volt egy jelentése. Noémi nevének mi a jelentése, mit tudtok?
Gyönyörűségem, szépem, szépséges, kedvesem, ami ilyesmi.
Mi jellemezhette még ezt az asszonyt? Nyilván, hogy a hitéről mit tudnánk elmondani?
Nagyon vallásos volt, legalábbis, amit én tudok róla. Még akkor is hálát adott, amikor elvesztette a férjét, és amikor az első gyermekét is elvesztette, még akkor is hálát tudott adni, és biztatta a másik fiát és a menyeit, hogy Isten velük van.
Hűséges volt a férjéhez, és hűségesen követte őt, ugye az idegen földre. Ami azért megint csak nem volt valami könnyű helyzet. Azért Noémi bízott az Istenben, bízott a férjében, szerette, hűséges volt hozzá, és tudta, hogy nem kerülhetnek rossz helyre, mert hogy ott van mellette, és megvédi, nem csak a férje, hanem az Isten is. De nyilván szeretettel nevelte a fiait, és hát nem állt ellen ugye a vegyes házasságnak sem. Szóval elveszti a férjét, és elveszti a fiait. Azért ez egy hatalmas nagy törés volt az életében. És azt gondolom, hogy ez mindenki életében egy hatalmas nagy törés. Mi történhetett volna ezzel az asszonnyal, hogyha nincsen elég hite?
Hát így magába roskadt, megkeseredik, ellenségessé válik esetleg a világgal, a családjával, akár a menyeivel is, ugye a két fiának a feleségével, tehát vagy akár még a hitével az Isten ellen is fordulhat, hogyha valaki olyan beállítottságú. Tehát teljesen elkeseredhet, nem lát jövőképet, ilyen is előfordulhat.
És a mai világunkban is sajnos gyakran látunk, hát a házastárs elvesztését mindenféleképpen, de hogy a gyermek elvesztését is, vagy talán mind a kettőt találkozhatunk ilyen esetekkel, mégis fel tudnak állni ebből az emberek. Ez egy támogató, nyilván kell egy támogató közösségre is, vagy egy támogató családra is van szükség, meg a saját hitére is.
Hát az az igazság, hogy most, ahogy beszélgetünk, eszembe jutott, hogy a családunkban, tehát a sógornőmék családjában történt meg ez, fiatal asszonyként veszítette el először a kisbabáját szüléskor, és utána nem sokra a férjét is. És fiatalon, tehát teljesen fiatalon, és körülötte van a családunk, a család, és így tudja folytatni az életét, tehát nem ment olyan értelembe tönkre benne, hogy teljesen kiábránduljon, és ez a közvetlen, közeli családi körben.
De van ennek az ellentétje is, mert nekem is meghalt két testvérem, és nekem is az édesanyám ott volt, és ő nem tudott fölállni. Hiába voltam én ott egyetlen élő gyerekként, ő nem tudott ebből fölállni. Nyilván nem szabad azokat sem kárhoztatni, akik nem tudják ezeket feldolgozni, még úgy sem, hogy maradt ott gyermek, annak a gyerekei, vagy annak a családja, hanem keres bűnbakot. És sajnos az én anyukám viszont ilyen volt, hogy mindig mást okolt, hogy ő neki mekkora nagy szerencsétlensége volt. Szóval nem tudott örülni az unokáinak, nem tudott örülni nekem, nem tudott örülni a férjemnek, a mi családunknak nem tudott örülni, és amikor édesapám meghalt, akkor meg teljesen így elvesztettük, teljesen.
De most, ahogy így beszélgetünk róla, szintén eszembe jut, hogy szüleim ugye 900-as évek első negyedében születtek, akkori akkoriban még a gyerekhalandóság nem volt olyan ritka. Tehát édesanyáméknál az első két kisfiú 3-3 hónapos korában bölcsőhalában meghalt. Utána jött a többi gyerek is, és teljesen normális életet élt nagymamám, később a férjét is elveszítette. Apai nagymamáméknál szintén két gyerek betegségbe, balesetbe meghalt. Lehet, hogy volt még, és volt is mellette még 8 másik gyerek, de tehát ők is talpon maradtak. Tehát régen talán valahogy ugye a hitükben is, hitüket is jobban megélték, jobban vagy kapaszkodtak bele, vagy teljesen természetesnek vették, hogy az isteni láti bizalom is, hogy megsegíti őket, és át tudták vészelni. Tehát előfordult ez a hétköznapokban, tényleg nem is olyan nagyon távoli, meg nem is olyan sem időben, sem emberi kapcsolatokban, nem távoli környezetben. Hát igen, mindenki másképp éli meg, de jobban túl tudtak lépni az élet dolgaiban, igen.
Igen, és amit mondta, az Isten ugye megmaradt ugyanúgy védelemként, de a család az nem mindenütt. Tehát, hogy mondtad, hogy a régi korokban ez így...
Nem is olyan nagyon régi, tehát
hát igen, igen, most igen.
Életben.
Akkor beszéljünk az információ robbanás előtti korról. Tehát, hogy akkor azért volt család. Ahogy Mira is mondta, sajnos nem minden esetben tudott valakit megtartani a jó kedvében, a bizodalmában, az élni akarásában, de azért a legtöbb esetben igen. Ott voltak körülötte, most meg mi van? Az egyik Svédországban van, a másik az USA-ban, a harmadik itt-ott-amott, tehát igazából az más kérdés, hogy interneten lehet tartani a kapcsolatot, de hát mindjárt tudjuk, hogy ez nem olyan. Tehát egy mai embernek szerintem sokkal nehezebb ezeket a dolgokat meggyászolni, túlélni, mint mondjuk egy akár egy 50-60 évvel ezelőtti embernek is. Na, persze ez nem, most én senkit nem akarom elítélni, vagy senkinek a védelmére kelni, de én azt gondolom, hogy nehezebb.
Egyrészt nehezebb, másrészt pedig talán a család mellett azt is tapasztalom, hogy vannak olyan barátok, társak, akik átveszik igazából a családnak már majdnem, hogy a szerepét az emberek mellett, mert pont amit te mondtál, hogy messze van a család, és hogyha jól csináljuk, akkor az embernek akadnak olyan barátai, akik át tudják lendíteni a nehézségeket, mert hát igazából az igaz barát, tehát ezért adja a Jóisten, hogy amikor, nem csak amikor örömöm van, vagy neki van öröme, hanem amikor rászorulok és segítségre van szükségem, hogy ott álljon mellettem.
Thank you.
ismét visszatérve a történetre, azért egészen el tudunk kalandozni, és át tudjuk élni. Én azt gondolom, hogy ezekben a női alakokban talán saját magunknak az életét is, hogyha visszakanyarodunk Noémihez, hát özvegy lett nyilván, meg hát a menyei is. Na most az özvegység azért a Bibliában egészen másról szólt, mint a mai korunkban. A mai korban egy özvegy teljesen tudja úgy élni gyakorlatilag az életét, mint az előtt, nem? Tehát, hogy majdnem, vagy legalábbis majdnem, hogy. Tehát egy nőnek, aki özvegyen marad, túl sok támaszra, úgymond lelki támaszra nyilván igen, de nincsen szüksége, mert tudja folytatni az életét, és egyedül is úgymond hely tud állni. De a régi korban ez nem így volt. Tehát az özvegyek jogvesztettek lettek tulajdonképpen, több lehetőség is volt nyilván, tehát a szituációtól függött az, hogy hogyan él tovább az özvegy. Hogyha az asszonynak meghalt a férje és voltak gyermekei, akkor az első szülöttnek kellett nyilván az asszonynak az eltartását, az édesanyjának az eltartását megoldani. Nyilván ezért is volt ő az első szülött, és ezért is kapott nagyobb összeget ugye a vagyonból, már ha volt vagyon. Na most, hogyha az asszony a házasság alatt szerzett, vagy a házasságba vitt vagyont, akkor nyilván az az övé volt, és azt még aztán később ő gyarapíthatta is. Ez volt a jobbik eset, hogy akkor talán tudott tovább élni. Hogyha gyermektelen, akkor a sógor házasság jöhetett szóba, vagyis hát ugye a legközelebbi rokonnak, aki ezt megtehette, hát illő volt elvenni ugye az özvegyet, már hogyha volt rá hajlandósága. Hogyha még éltek a szülők, akkor nyilván visszamehetett a szüleihez, de hogyha ez egyik sem valósult meg, akkor bizony nagyon-nagyon magára maradt, bár a mózesi törvény védelmezte és támogatta az özvegyeket, tehát előírás volt, hogy nem lehetett őket sanyargatni, kiforgatni a jogaikból, ünnepeken gondoskodni kellett róluk, illetve joguk volt, ez egy érdekes szó lesz, mezgerélni. Ezt a mi vidékünkön használjuk ezt a szót, tehát én gyerekkoromban rengetegszer hallottam, meg használtuk is. Mit jelent az, hogy mezgerélni, tudjátok?
Hát most így olvastam utána, hogy ilyen talózás, vagy utána böngészni, például a szőlő szüret után lehet böngészni, én inkább ezt a szót ismerem.
Hát felszedni a megmaradt.
Igen, mert hasonló a vidék, ahonnan jöttünk ugye mi ketten, de tulajdonképpen igen, felszedegetni azt, amit esetleg egy aratás, vagy egy szület után ott maradt, akkor volt joguk ahhoz, hogy ők szépen oda elmenjenek, és felszedjék, anélkül, hogy bárki lopással, vagy bármiféle bűncselekménnyel vádolta volna őket, és hát még teszem hozzá, hogy az özvegyeknél, hogyha valaki férhez akart menni, nyilván férhez mehetett, hogyha még ő tudott, ugye. Tehát ezt szabadon megtehette. Szóval van három özvegyünk, Noémi, Orfa és Ruth. Ugye, ha Noémit nézzük, akkor tulajdonképpen ő már azért idős volt, nem igazán volt már lehetősége több mindenre, hiszen már gyermeket sem tudott szülni, úgyhogy ő talán már inkább az egyedül létet kellett, hogy válassza, de még ott volt a másik kettő fiatal asszony, akiknek még igazából mindenre volt lehetősége, és egy teljes életet tudtak élni, és hát innen folytatnánk tovább a történetet, hogy mi is volt Noéminek a választása, és hogyan folytatódott tovább ennek a három asszonynak az élete.
Hát igen, itt Noémi hazatéréséről beszélünk, amikor Moáb földjéről elindult Júda földjére, és az ő akarata ellenére tulajdonképpen mellé szegődött a két menye is. Próbálta visszaküldeni őket a saját földjükre, hogy menjenek és házasodjanak meg, és kezdjenek, próbáljanak meg új életet kezdeni. Ofrára sikerült is hatnia, és Ofra félúton vissza is fordult, de Ruth mondta, hogy ő nem megy, és amivel kezdted az adást, azt a gyönyörű tényleg idézetet, vagy hát azt a szövegrészt mondta. Én ezt így elmondani nem tudom, mint a Bibliából föl tudom olvasni, hogy ő azonban azt felelte, ne legyél ellenemre azzal, hogy hagyjalak el, és távozzam, mert ahova te mégy, oda megyek én is, s ahol te laksz, ott lakom én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Azon a földön, amelyen te meghalsz, s amely téged befogad, ott halljak meg, s ott nyerjem el én is a temetésem helyét. Úgy segítsen az Úr engem, most és mindenkor, hogy egyedül csak a halál választhat el engem és téged. És nyilván ezt meghalva ki tud ennek ellenállni, így Noémi is látta, hogy nem tudja a Rútot meggyőzni, és tovább mentek Betlehem városába, ahol mindenki úgymond örömmel fogadta tulajdonképpen vissza Noémit és a menyét, de ő ott ki is kérte magának, hogy ne Noéminek hívják, hanem Márának, hiszen ezt is említettük már, hogy a Noémi jelentése az egy szépséges, bájos, míg a Mára az a keserű a névnek a jelentése, és mondta, hogy ő annyira megkeseredett, és őt annyira megtépázta az Úr, hogy ő már ezt a nevet szeretné viselni, és teljesen végül is visszament Noémi abba a házba, honnan ők elindultak, és pont az árpa aratás kezdetére értek oda.
Ide kapcsolódik majd ugye a mezgerélés tevékenysége, de majd azt mindjárt Zsuska fogja nekünk elmesélni, hogy hogyan folytatott tovább a történet, de most akkor térjünk át Rútra. Ugye Orfa, ő visszamegy tehát mint özvegy, végül is megtehette, hogy visszament a szülei házába, nyilván, hogy ő neki ott majd tovább folytatódott az élete, de Rút, ez a hűséges asszony nem akarta magára hagyni Noémit idős korára, és igazából az ő nagy lelkűsége, önzetlensége mutatkozik meg ebben a történetben, hogy marad. Annak ellenére, hogy talán jobb kilátásai lennének, ha maradna a saját földjén, a saját hazájába, de elmegy Noémival, és átéli ugyanazt, amit talán Noémi élt át, amikor Betlehemből ugye el kellett vándorolniuk, átéli az idegen ségnek az érzését, átéli, hogy egy új családba kerül, egy új helyre kerül, új nép közé kerül, új vallás veszi körül. Igazából már azért Noémitől szerintem hallhatott róla, illetve megismerhette. És hát, ha egy picit ezt magunkra át vonatkoztatjuk ezt a történetet, és hát ugye ott megismerkedik a környező helyel, és megpróbál beilleszkedni, és megpróbálják felépíteni ketten az életüket. Márhogy ugye anyós és a menny.
Elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Bessenyeiné Szentesi Miroldával, dr. Pető Katalinnal és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!